Espresso. Hétvégi zenés kávéház. A mikrofonnál Márton Evelin, köszöntöm Önöket, az Espresso-t hallják. Ma március 12-e van, Gergely, Domán, Engelhardt, György, Ince, Maximilian, Miksa napja. A heti interjú helyett ma irodalmi rovatunk jelentkezik, benne Karinti Frigyes Tanár úr kérem című kötetéből, A szerelem című elbeszélést hallják Lázár Csaba felolvasásában. Előtte azonban A.G. Weinberger Nyakig mézben című zenei rovatát hallják, melynek témája ma szintén a szerelem, és ennek minden sava, borsa, édessége. Mielőtt azonban átadnám a terepet Weinberger Attilának, néhány olyan eseményről számolok be, amelyek március 12-éhez köthetőek. 1537-ben ezen a napon esik el Dalmáciában Klissza és török kézre kerül. Ez a ma csupán 4,500 lelket számláló község valamikor a horvát fejedelmek székhelye volt. Magyar vonatkozása is van. És pedig az, hogy miután a 11. század végén kihalt a horvát dinasztia, a horvát-magyar uralkodók fennhatósága alá került. 1241-ben ide menekült a tatárok elől családjával IV. Béla király, illetve itt születik 1242-ben Árpádházi Szent Margit, IV. Béla lánya. Kliss, azaz Klissza, Dalmácia egyik legjelentősebb vára. Egy hosszan elnyúló szikla tetején magasodik hármas védőfal rendszerrel, sok bástyával. A várban az egymást követő korszakok építkezései, átalakításai és kiegészítései figyelhetők meg. A legtöbb ma látható építmény 18-19. Századi, a velencei és az osztrák uralom időszakából való. A II. Világháborúban kapott utoljára hadászati szerepet, ekkor olasz és német megszállók uralták. 1794. március 12-én Kosciuszkó vezetésével felkelés tör ki az orosz megszállás ellen és a Nagy Szejm által megalkotott május 3-ai alkotmányvédelméért. A Nagy Szejm, vagy négy éves Szejm Lengyelország, azaz akkor még Lengyel-Litván Unió 1788 és 1792 között működő, korszakos jelentőségű országgyűlése, diétája. Fő célja az állam szuverenitásának visszaállítása, az ország politikai és gazdasági helyzetének polgári reformokkal való megerősítése volt. A 18. század utolsó harmadában Lengyelország belső működési zavarok és külső hatalmi fenyegetések miatt válaszút elé érkezett. Az önálló állami létet fenyegető veszélyre a lengyelek példás választ adtak. Másfél évtizedes reform folyamatot indítottak el, amelynek betetőzése volt a Nagy Szejm. Ez a felvilágosodás eszmerendszerére alapozva számos modern intézményt honosított meg, megalkotva többek között Európa első polgári alkotmányát. 1821-ben Kolozsváron ezen a napon nyitják meg a Farkas utcai kőszínházat, a legelső magyar színház épületet. A közadakozásból épült színház a magyar nyelv és művelődés ügyét szolgálta 1821 és 1906 között. Története során folyamatosan anyagi nehézségekkel küzdött, amelyeken Mikó Imre erőfeszítéseinek eredményeképpen sikerült időlegesen felülkerekedni. A magyar operajátszás történetében is úttörő szerepet játszó színház 1887 és 1896 között élte meg fénykorát, amikor Ditrói Mór vezetésével magyar ciklust, Csíki Gergely Jókai és Shakespeare ciklust mutattak be. Az intézmény 1906-ban a Hunyadi téri új épületbe költözött át. Az épületet az 1930-as években lebontották. A helyén épült egyetemiek háza falán 2002 óta emléktábla örökíti meg. A kőszínház társulatának tagja volt többek között Dériné Szép Pataki Róza, aki 4 kerek esztendeig állt szerződéses viszonyban az intézménnyel. A színházat talán a leghosszabb ideig Janovics Jenő igazgatta 1905 és 1930 között, azaz az ő vezetése idején épült meg a Kolozsvári Nemzeti Színház új, impozáns épülete, ma a Román Nemzeti Színház Fellner és Helmer tervei alapján. A színházhoz természetesen korábban is szoros szálak fűzték Janovicsot. 1899. januárjában itt mutatták be például a Mozgó fényképek című Janovics Jenő rendezte bohózatot. A darab érdekessége az volt, hogy minden előadáson levetítettek néhány tekercs filmet is. A 20. század elején a színház épületében rendszeresen tartottak vetítéseket. 1938. március 12-én szállták meg a náci Németország csapatai a szomszédos Ausztriát, majd másnap kihirdették Ausztria és Németország újraegyesítését. Ez volt az úgynevezett Anschluss. Az Anschlussra való törekvés egy 19. században keletkezett irányzat, amely az első világháború után megerősödött. 1933-tól a hitleri Németország nyíltan törekedett az Anschlussra, azaz újraegyesítésre, amely Ausztria bekebelezésével 1938-ban valósult meg. A csatlakozás, azaz Anschluss után Ausztria elvesztette önálló államiságát, amely csak a II. Világháború után, jogilag pedig az 1955-ös államszerződés révén állt helyre. Az említett 1955-ös osztrák államszerződés tiltja Ausztria Németországgal való bármilyen fajta egyesülését.
Niemand weiß von den Tragödien der Vorstadt, denn es schweigen die Mansarden unterm Dach. Im vierten Stock ein Mann klopfte an der Türe an, doch die Türe ging nicht auf und eine Nachbarin, die sprach: Ach, Fräulein Annie wohnt schon lang nicht hier. Warum fragen Sie erst heut nach ihr? Sie sind doch der Herr, den sie uns immer beschrieb. Blaue Augen, frecher Mund, der träumerisch blieb. So lang hat sie gewartet und sie hatte sie so lieb. Nein, Fräulein Annie wohnt schon lang nicht hier. Fräulein Annie wohnt schon lang nicht hier. Warum kamen Sie denn nie zu ihr? Sie stand vor dem Spiegel und probierte den Hut. Weißes Stroh und blaues Band, der stand ihr so gut. Doch dann fing sie an zu weinen und verlor den Lebensmut. Nein, Fräulein Annie wohnt schon lang nicht hier. Es war Mai und die Tage waren lind wie Zärtlichkeit. Doch das arme, liebe Kind war so allein und ein kleiner Traum von Liebe stürzte ein. Das ist alles. Fräulein Annie wohnt schon lang nicht hier. warum fragen Sie erst heut nach ihr? Sie verbrannte eine alte Fotografie, denn der Brief, den Sie versprachen, kam leider nie. Und schließlich stand ein anderer Herr mit Blumen vor der Tür. Und Fräulein Annie wohnt schon lang nicht hier.
A továbbiakban A.G. Weinbergert és a Nyakig mész bent hallják.
Hát a mai műsor is mézből van, ebbe kell most nyakig belemélyedni, ragadjunk össze, és hogy minden érzékebb legyen, hát akkor az első dal a szerelem jelentéséről szól, a szerelem értelméről szól. Michael McDonald, ez a zseniális zongorista, énekes szerző, veterán zenész, énekli most The Meaning of Love című számát.
Just so many words, more than a touch, in matters of love, I never knew much, till you gave your heart, and all of your soul, I look at
A világ tele van jó zenékkel, tele van értelmes, érzelmes dalokkal, tele van mondani valóval, tele van mézzel. Ez a műsor a mézes értelemről szól. Hát nagy megtiszteltetés számomra, hogy egy olyan muzsikust jelentsek most be, aki nekem az egyik gitárhősöm. Az ő neve Robert Gray, és egyik, hát egy olyan 10 éves lemezéről szeretnék most egy dal bemutatni, ami szintén a szerelemről szól. Baby's Arms, hát a kedvesem karjai. Hát erről szól a dal. Robert Gray énekel.
I'm gonna buy me a ticket out of here. Get on back to my baby's arms. My work's done. Been away too long. But I'll be there with you as soon as we get off the phone. I'm going home. I'm going home. Oh, yeah. You should have seen me packed last night. Reading every card, fax, and letter that you sent made me feel all right. I know as soon as I'm there, we'll make up for all the time I've been away. I've got a lot to share. I'm going home. I'm going home. I'm going home to my baby's arms. I'm going home. You know that 10 long days can seem like 10 years away from you. I'm telling you the truth now. Myself straight home to you. That's what I'm gonna do. I'm gonna buy a ticket out of here. Get on back to my baby's arms. Or anything or nobody gonna get in my way. I'll be on the first thing smoking, man. Later on today.
Elgondolkoztak-e már azon, hogy mit lehet vajon csinálni egy autónak a hátsó ülésén? Hát lehet szendvicset tenni, lehet telefonálni, lehet utazni, de persze lehet henkipenkizni is. Hát ez a gyönyörű zenekar, a Room Full of Blues, ez a Rhode Islandi óriási zenekar. Erről fog énekelni most. Backseat Blues. És ezzel megköszönve figyelmüket, E.G. Weinberger elköszön. Hát a visszhallásra, és legyen minden jó, legyen minden rendben. Keep the blues alive. A Room Full of Blues játszik. A Backseat Blues. Bye.
Was very young and loose. I used to know a girl who had the backseat blues. I used to call her baby. She was so fine and sweet. And baby's favorite place was my Chevy's backseat. Someone must have told her, must have shown her something new. 'Cause when she got me in the back, she knew just what to do. She got a cute little body, a wiggle in her body.
and the things we used to do. Running in your backseat for news. Every time I think of you and the things we used to do, that's when I had fun with you. Not long ago when I was young and used to act a fool, I had a pretty thing, used to show me what to do. I used to call her baby, I used to call her mine. And Lord, Lord, the party, she was so sweet and fine. When she get a motor running, baby, like to toss the fast. Driving through the country till we run out of gas. And baby, only come on, maybe once or twice. Things we used to do, that's where I had fun with you.
A.G. Weinbergert és a Nyakig Mész Band hallották. A továbbiakban irodalmi rovatunk következik, benne Karinti Frigyes Szerelem című írása, felolvassa Lázár Csaba.
Szerelem. 14 éves koromban, augusztusban, esténként a nyaraló előtt sétálgattam Horovec néval, aki mellettünk lakott és megbarátkozott velem. Halvány kék szemű gyerek voltam, és akkoriban tengerész akartam lenni. Horovecné férje 3 hétre elutazott. A fiatal asszony egészen egyedül volt. Fehér pettyes, világos kék ruha volt rajta, szalaggal a derékon és bő, nyitott ujjak. Az arca most már csak úgy van előttem, mint egy tojásdad, kicsit sárgás-fehér folt, pár halvány és derengő vonallal alul, egyebet alig látok belőle. De akkor nagyon jól ismertem, és néhány nap múlva nélkülözhetetlen alkatrésze lett annak a ködös, rejtelmes képnek, amit világról és jövőről festettem a szemeim elé. különben azt hiszem szép volt. Talán az ő szája körül láttam először azt a fölényes és öntudatos vonást, amit azóta minden asszonyi arcon keresek. Akkor magamban ezt a vonást okosságnak neveztem, mert még nem tudtam, mit jelent. 14 éves voltam, és úgy volt, hogy kimegyek a tengerre, nagyon messze, minél messzibb. Tulajdonképpen most már bevallhatom. Néhány év óta úgy kezdem érezni, már nem igen lesz belőlem tengerész. Tulajdonképpen az északi sarkról volt szó, de erről nem beszéltem Horovecnének. Horovecné csak annyit tudott, hogy nagyon messze, minél messzebb. A folyamodványt megmutattam neki, amit az akadémiához intéztem, és röviden néhány férfias és rideg szóban vázoltam neki a hajós inas életét, és hogy miként temetik el, éjben és viharban, ha a villám lesújtja fönt az árbóc kosár tetején. Az ember szépen széthúzzák, spárgával összekötik a lábát, egy darab követ tesznek rá, aztán zsupsz. Nem időztem sokat egy tárgynál, éreztetve, hogy ezen már nem lehet segíteni, kár beszélni róla. Horovecnét nagysávnak neveztem. Bizonyos fáradt jó indulattal, melyben jelezve volt, hogy percre sem felejtem el a kettőnk közt fennálló kivételes viszonyt, és hogy cinizmusomon nem kell megdöbbennie. Olyan ember beszél, aki valamikor maga is tudott érezni, de az élet keményé és fásultá edzette. Többnyire éles és szatirikus voltam. Paradoxonokban beszéltem, holmi gúnyos világításba helyezve minden kérdést és eszmét, amivel az emberiség valaha foglalkozott. Horovecné felelgetett. Egy-egy megjegyzésemre arcát csodálkozó és meglepett mosoly futotta be, és érdeklődve közelebb hajolt. Éreztem, hogy intelligenciám megdöbbenti, és elhallgattam. S ha tudnád, ki vagyok, gondoltam. Okos asszony. Okos szája van, mondottam magamban este, a vánkoson, és egyszerre éreztem, hogy a remegek. Közben zavarosan jöttek a rendes képek. Végtelen vízlap, csillagos ég mélyében vízlap, mely távol a csillagokig ér. Repülőgépem, a fehér vitorlás lassan készült a homályban. Szárnyait szétvetette és úszti kezdett. Most a plejádok csillagképéből vált ki kemény körvonala. Két kezem ráfeszült a kormánylapátra, és a gép feljebb suhant. A bolygók halvány korongja nagyobbodott. Különösen a Neptuné. Tudtam róla, hogy gomolygó ködökből áll, víz és száraz föld még nem vált szét, laza, óriási tömegében és sűrű páráiban fantasztikus árnyak nyújtóznak. Messziről a nap. Egy derengő csillag átrémlik a ködön. A föld pici, gombos tűnyi hunyorgás mély boltozat távolában. És akkor először fogott el valami nehéz, idegen fájdalom, hogy oly messze van, oly messze, és megdöbbenve jutott eszembe az okos és erős száj, melyet ott hagytam. Szívem elszorult, és elhatároztam, hogy másnap a tengerről és a csillagokról beszélek majd Horovecnének, és hogy beavatom őt. És másnap este beszéltem a tengerről és a csillagokról. Valami szenvedő volt akkor az arcában. Kint a kertben már aludtak a nehéz barackfák, és egyszerre a holdfényben láttam, amint elmosolyodott. Ismeretlen érzés volt. Untatom? Kérdeztem gőgösen. Dehogy, mondta melegen, és megkapta, és hirtelen megsimogatta a kezem. Csak valami eszembe jutott. Beszéljen, Fricike. Ez nagyon érdekes a naprendszerrel. Kinyújtottam a karom, és most úgy álltam ott a kerítés előtt. Az a sötét folt, tetszik látni? Azt még nem ismerik. A többiről mindről tudják már álló csillage vagy naprendszer, de azon a sötét folton még eddig nem láttak csillagot soha. Egy luk, amin keresztül valami egészen ismeretlen sötétségben nézhetünk. De lesz majd egy gép, és egy végtelen ívet írtam le a karommal. Lehanyatló kezem a mellét súrolta. Hirtelen elhallgattam. Elbúcsúzott, és bement. A veranda lomjai közt tűnt el a világos kék ruha. Kint a kertben a barackfák alatt sétálgattam, akkor zsebretett kezekkel sétálgattam és fütyörésztem. A kerítésen túl oly mély és ónszínű volt a Duna, csak néha szikrázott föl valahol. A malom ablaka lélegzett a tompaságban, és egyhangúan zizegtek a csillagok, tücsök és csillag. Mindig együtt láttam és hallottam őket, és azt hittem, a csillagok zizegnek. Azt hiszem, most látott valamit belőlem, mondtam ünnepélyesen, és megnyugodtam. Kár, hogy az üstökösökről és az északi fényről már nem beszélhettem. A kerítésre könyököltem, s arcomat, mely akkor lágy és finom és fejletlen volt még, arcomat odaszorítottam két léc közé. Aztán behívtak, és lefeküdtem. Míg az ösvényen végig haladtam, olyan érzésem volt, mintha bársonyon járnék. Valami távoli és homályos dolog emelgetett föl a földről, és nem éreztem a testem súlyát. Ő szép, mondtam rémülten, abban a pillanatban, amint a paplant fejemre húztam. Emlékszem, hogy ájulásszerű és szédítő mámor fogott el erre a szóra. Folyékony hűs olajban úsztam. A tejút volt az, amiről annyit beszéltem. A tiszta és csillagos égen hömpölyögtem keresztül, folytam lefelé. Egy óra múlva minden átmenet nélkül és egészen váratlanul a következő képet láttam. Horovec néval állunk a Dunaparton, a malom előtt. Az asszony előrehajlik, és egyszerre halkan, egy hajlékony és lágy mozdulattal, mintha csak jobban ki akarná nyújtani magát, belefordul a vízbe. Utána vetem magam, és derékon kapom el. Egy ideig egymás körül forgat a víz, aztán földet érek. Kiugrom, és magam után vonszolom. Szemei be vannak csukva, a szája félig nyitva, csak felső fogsorát láthatom. A vállamra dobom fel úgy, hogy feje és két keze hátul lelóg. Két vizes térde nehezen rátapad a derekamra. A langyos víz lábszáramon csorog végig. Borzasztó nehéz. Nem bírom tovább. Lihegve, szándékosan megbotlom és összeroskodok. Ruhája most arcomba gyűrődik, fuldoklom. Rugdalózom, hogy kikeveredjek. Mindig szorosabban tapad rám a vizes ruha, és hörögve hallgatok el. Ez a kép nagyon megrémített, és majd elájultam a szégyenkezéstől, amint hirtelen eszembe jutott, hogy mit szólna Horovecné, ha tudná ezt a gondolatom. Valami képtelennek és irtózatosnak tűnt csak gondolni is erre. Próbáltam komikusnak és furcsának találni, nevetni rajta, de nem ment. Szívem akadozva dobogott, és Horovecné arca egyszerre oly fájdalmasan, oly távolian, oly titkosan tűnt fel a homályból, hogy pillanatra minden tagomba zsibbadás feküdt. A szemrehányás és kétségbe esés majd megfojtott. Undort éreztem magam iránt, és mélységes megvetést. Elviselhetetlen volt. Egyszerre ellenállhatatlan kényszerben jelentkezett az érzés, hogy Horovecnénak azonnal és haladéktalanul elégtételt kell adnom. Valami mély és gyötrelmesen édes megalázkodással meg kell csókolnom a kezét, vagy a ruháját. És így meg kell értetnem vele, hogy mi igaznak és szomorúnak és végtelenül jónak tartom őt. S hogy most azonnal meg kell tudnia, hogy rágondoltam, mikor a csillagokról beszéltem, s hogy nem vagyok cinikus, s hogy ő oly végtelen, mint a tejút, és hogy minden csodálatos, és hogy repülni fog ő is, mert nem hagyom itt a porban és szomorúságban. Igen, igen, mindezt meg kell tudnia. Hogy egészen őszinte és precíz legyek, e felindulásom nem egészen elvont érzelmi folyamat volt. Homályos remegéssel egy képet láttam magam előtt. Oly igazán és mélyen, s tökéletesen sikerül majd beszélnem, így mondta ez az érzés, hogy Horovecné végre egészen átérzi a dolgok mélységét, s egy felszabaduló zokogás rohamában fejét karomra hajtja, s én lassan simogatom a haját. A következő percben kint voltam az udvaron. Lüster kabátomat a lépcsőn gomboltam még be, átlopózkodtam a túlsó veranda felé. A gesztenyefa alatt egyszerre megláttam a fényt, az ő ablakuk ki volt világítva. A mellem úgy feszült, vissza akarta fordulni. Egyszerre kinyílt az ajtó, és a fény sávból a kék ruhát láttam kifordulni. Már akkor tudtam, hogy egyetlen szót se fogok szólni.
Ki az?
Kérdezte riadtan, amint a sötétben meglátott.
Fricike, maga az?
Mondta újból és csöndben. Nem feleltem. Még a suhogást hallottam. Aztán ott állt mellettem egy meleg és puha tömeg.
Kedves, hát maga még fent van. Mit csinál itt?
Nem feleltem. Akkor először hallottam életemben asszony nevetést. Az arcomat csókolta meg, és fejemet pillanatra a melléhez szorította.
Képzelje, Fricike,
megjött az uram, nem is vártam. Most átszaladok Borér. Egy percre egyedül maradtam. A kerítésen néztem keresztül, és megláttam a Vénusz csöndes korongját. Egész testemben csönd volt. Már jött is vissza.
Na, jó szakát, Fricike, pá!
Sietett. Az ajtót becsukták. És akkor a sötétben halványan s derengve először bukkant fel meg zavarodott szívemben egy távoli sejtés, hogy van valami a földön, ami fontosabb a csillagoknál, s a végtelennél is kietlen kötfoltoknál naprendszeren túl, és hogy a csillagok és a tenger talán valami nagyon buta dolog. Velem együtt. Még valamit mondani akartam. Éreztem, hogy még valamit mondani kell, a kivilágított ablak felé indultam, de abban a percben az ablak kihunyt, és elsötétült.
Mi ez?
Mondtam, és megálltam.
Mi ez?
Ismételtem magamban dacosan és sürgetően. Mi ez? Mi ez? Mi ez? Suttogtam utoljára oly halkan és oly fájdalmasan, mint az esteli szél, mely arcomba csapott, vacogva és dideregve. Mihez, mi történt veled, vékony csontú, didergő gyerek, ki most úgy tágra nyitod a szemed? Mit állsz itt legörbült szájjal, mint a vadember, ki előtt villám csapott le, ismeretlen, félelmes és fenyegető gonoszság? Na jöjj, ne állj itt, mit állsz itt az ablak előtt? Na jöjj, fussunk, fussunk az országúton, vagy gyerünk ki a mezőre. Hallgass ide, beszélek hozzád, ne figyelj arra az ablakra, ott gyerünk innen. Azok rosszak, gonoszak és ostobák. Hallod-e? Te jöjj! Ne gondolj rájuk, na jöjj már! Hiszen összeverődnek vékony kis térdeid. Mit akarsz itt? Nézz a szemembe. Nem ismersz? Én ismerlek. És az egész lelked ismerem. Én szeretlek. És tudom, ki vagy te kis bolondom. Ne, ne, neked van igazad. A csillagok és a tenger, ez az igaz, és ez a nagy és magasztos. De látod, ezek nem érdemlik. Másképpen fogjuk azt csinálni, na jöjj már, ne hallgatózz. Ahhoz a szájhoz másképp kell beszélni, és én majd megtanítlak, és nem megyünk ki a tengerre, hallod-e? Azért sem megyünk. Ők nem érdemlik meg, hogy kimenjünk értük a tengerre. Ők nem érdemlik meg a csillagos eget, melybe szomjas kis arcot fölemelted. Látod-e? Én ismerem ám őket, és mondok majd neked valamit. Látod-e? Erre van szükség. Mert ők csak derékig állanak a csillagos égben, és az arcuk lefelé figyel. És nagyra nyitott szemekkel kint hagyott téged dideregni és vacogni a sötétben. Az az arc, amit a plejádok csillagképébe belerajzoltál. De nyugodj meg! Én jobban ismerem azt az arcot, és tudom, mit jelent. Tudom, mit jelent a gonosz, rossz és hitvány. No jaj, menjünk már innen. Látod az izmaimat? Már nem véznák és törékenyek, mint a tiéid. Erősnek és keserűnek kell lennem, hogy megbosszuljalak.
Lázár Csaba felolvasásában hallották Garinti Frigyes Szerelem című írását a Tanár úr kérem című kötetből. A hangfelvételt 2012-ben a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület megbízásából az Internet Szolgáltatók Tanácsának támogatásával az egyszervolt.hu készítette. A felvételt eredeti formátumban módosítások nélkül sugároztuk.
Levelet, szerelmes levelet, egy szépet. Írja azt, hogy annyira szeret, hogy sose feled, ez még szebb. De arra kérem mégis, majd hogyha lehet, inkább egy csókot adjon nékem, mint levelet. Én is írnék egy kis levelet, szerelmes levelet, ha kérné, és ha ott viselné a szívén, hol higgye kicsikém, megérné. Minden sorát, mely hívna, úgy várva várná. Írjon nékem egy kis levelet, drágám.
Az Espresso ezennel a végéhez közeledik, ma A.G. Weinberger Nyakig mézben című rovatát, illetve az irodalmi rovatot hallották, mindkettő témája a szerelem volt, talán mert itt a tavasz a levegőben, az égen, körülöttünk. Márton Evelin mára köszöni figyelmüket, Espresso-val jövő szombaton jelentkezem újra. Addig is hallgassák műsorainkat a www.bukarestiradio.ro honlapon. További jó vételt kívánok, és viszont hallásra!
zene, mint a szesz.
A lábamról levesz.
Na, nem mond.
Jazz, jaj, amit a lábam tesz.
Kimondom, huncut lesz. Jazz, muzsika, hazudik a világ. Ja, jazz, ja. Ha téged visszaküld a négerekhez. Jazz, hol van az a hullámpesz,
mi téged fel nem vesz.